Takács Ernő, az ingatlanfejlesztői kerekasztal egyesület elnöke, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt beszéltünk az irodabérleti piacnak a felzárkózásáról, mondjuk a visegrádi piachoz, és azzal kezdtük az egész beszélgetést, hogy az a lakó ingatlan piacon, a lakáspiacon van egy rendkívül komoly fellendülés. Mi a helyzet az irodapiacon egyébként? Tehát épülnek-e új irodaházak Budapesten?
Itt is hasonlóan örvendetes a helyzet, jelentős projektek vannak kivitelezés alatt, és örvendetesen bővül a piac, tehát egyre több az irodabérlő Budapesten. Amikor ugye magyar irodapiacról beszélünk, akkor elsődlegesen a fővárosi és a főváros körüli agglomerációs irodapiacról beszélünk, hogy nagyságrendeket tudjak mondani, hogy kb. 3,5 millió négyzetméter irodaépület van ma jelenleg Budapesten. Sem abszolút értékben, sem fajlagosan sem olyan nagy szám ez egyébként, hogyha Varsóval vagy Prágával hasonlítjuk össze, tehát jócskán van még bővülési potenciál.
Tehát itt van még mozgástér. Ugye azt mondta, hogy a regionális piacon versenyzünk, sőt, tehát ugye azt mondta, hogy igazából Európa versenyez mondjuk a világgal. Milyen kilátásaink vannak mondjuk közép és hosszabb távon? Mire számítanak?
Mi pozitívan látjuk a jövőt ilyen értelemben is. Ugye, hogyha megnézzük azt, hogy az Európai Uniós tagországok GDP prognózisa hogy néz ki, azt lehet látni, hogy a közép-kelet-európa régió az, ami messze az EU 28 átlagot meghaladó módon teljesít. Magyarország ugye ilyen 3,5% körüli prognózissal. Ez azt jelenti, hogy itt bővül a gazdaság. Ez azt jelenti, hogy az itt működő vállalkozások bővülnek, egyre több embert alkalmaznak. Ennek következtében egyre több irodaterületre, egyre több raktárterületre, egyre több kereskedelmi területre van szükségük. Ennek köszönhetően mi is optimistán látjuk a jövőt.
Itt mekkora előre tartásra vagy tervezésre, hosszú távú tervezésre van szükség, hogy a lakóingatlanok azt mondta, hogy nagyjából 2 év úgy az áthutási idő iroda esetében?
Itt 3-5 év, hiszen nem egy adott bérlő számára építünk meg 5000 négyzetméteres irodaépületet, az nem lenne hatékony, hanem építünk mondjuk egy 30-50 ezer négyzetméteres irodaépületet, amit aztán fokozatosan kell, egy általunk elvárt, korábban előre megjósolt bérleti díjon bérbeadni ahhoz, hogy a megtérülésünk biztosítva legyen.
Mennyire változott meg az irodapiac a válság óta?
Itt is jelentős változás volt. A válságnak köszönhetően a fejlesztők sokkal megfontoltabbak egy-egy projektindítás megkezdése előtt, és maga a projekt kivitelezés alatt is. Ugyanis figyelembe kell azt venni, hogy van egy olyan trendforduló az irodapiacon, ami megint csak egy nemzetközi trend, és mi, mint magyar ingatlanfejlesztők, vagy Magyarországon ingatlanfejlesztők, irodaépítők, nekünk ez a nemzetközi trendhez kell kapcsolódnunk, hiszen a nemzetközi vállalatok, akik nekünk a bérlőink, ezt elvárják tőlünk. Mire gondolok? Korábban az volt a gyakorlat, hogy építettünk bizonyos típusos irodaházakat, amelyhez alkalmazkodtak a bérlők. Hol van a mosdó, mekkora egy kis szoba, mekkora hány helység legyen egy szinten, hogy legyen a lift, a lépcsőház, a parkolókiosztás. Itt elsősorban a bérlő alkalmazkodott. Ez most megfordult. Az irodapiac elment egy olyan irányban, és ez egyébként egy generációváltással is párosul, hiszen a mostani új generáció, a mostani fiataloknak az elvárásai a munkahelyen szembe lényegesen mások, mint mondjuk az én generációmnak voltak. Ők sokkal kötetlenebb tereket szeretnének, sok közösségi térrel, egy kantin jellegű konyhával, adott esetben kerékpártárolókkal, zuhanyzóval, hogyha a kerékpárral járna munkahelyre, akkor utána még le tudjon fürödni, mielőtt beül az íróasztal mögé. Nem kell annyi technika, nekik elég egy laptop vagy egy mobiltelefon, amivel tudnak dolgozni. Tehát egész megváltozott az irodahasználati szokás, és ez egy nemzetközi trend, ehhez nekünk alkalmazkodni kell. És mi ezt örömmel tesszük, mert nekünk ez egy új keresletet generál a piacon, tehát van kinek fejleszteni kifejezetten az ő igényeinek megfelelően. Ezért is nehéz rövid távon tervezni, ez is kell 3-5 évre tervezni, hiszen aki most még csak egyetemre jár, azt fogja majd azt az irodát használni 5 év múlva, amit most kezdünk el tervezni.
Mi lesz a régi irodaházakkal?
Fel lesznek újítva, vagy funkcióváltás alá kerülnek. Tehát minden fejlesztő folyamatosan vizsgálja az épület állományának a hasznosítását. És hogyha olyan funkciót talál, amivel több profitot tud csinálni, amivel jobban tudja azt az adott ingatlant, a lokációt igénybe venni, akkor nem gondolkodik egy pillanatig se, hanem funkciót vált.
Mennyiben más az irodapiacon érdekelt befektetői kör, mint akik mondjuk a lakóingatlan piacon tevékenykednek?
lakóingatlan piacon kisbefektetők tevékenykednek, akik rájöttek arra, hogy a banki betéti kamatoknál, vagy a állampapírok szerény hozamánál magasabb hozamot tudnak realizálni egy-egy lakás megvásárlásával, hiszen állandóan emelkedik az értéke, ráadásul, hogyha bérbe adja, akkor elég kedvező adózási feltételekkel tud jövedelmet is generálni, az is egy hozam, és hogyha ebből több lakást vesz, akkor még több hozama van. Tehát én azt mondanám, hogy jellemzően a lakáspiacon a kis befektetők vannak jelen. Az irodapiacon nagy intézményi befektetők, akik képesek kifizetni adott esetben 30, 40, 50, 80, 100, 150 millió eurót is egy adott ingatlanért, amely meg van töltve bérlőkkel, amely bérlők megfelelő minősítés alá esnek és megfelelő szerződésekkel rendelkeznek. Ezek a nagy intézményi befektetők, ezek ingatlanalapok jellemzően, és nyugdíjalapok, és nem elsősorban magyarok, hanem külföldről érkeznek, bár hozzá kell tennem, hogy örvendetes fejlemény, hogy megjelentek végre a magyar ingatlanpiacon a magyar intézményi befektetők, és a eddigi befektetési tranzakcióknak több mint 40%-át ilyen magyar ingatlanalapok hajtották végre az elmúlt hónapokban.
Ha most az ingatlan fejlesztőket nézzük, akkor nagyon más kör az, aki a irodapiacon fejleszt, mint aki lakó ingatlant fejleszt?
Van egyfajta szakosodás, az IFK belül is van külön lakófejlesztő tagozat és irodafejlesztő tagozat is, de van számos olyan tagvállalatunk, aki vegyes projekteket végez, tehát irodát is fejleszt, lakót is fejleszt ugyanazon a lokációban, ugyanazon a lokáción belül, mert hogy a multiplikatív hatásuk, a kedvező felértékelődési hatások így jobban érvényre jutnak, de egyfajta szakosodás mindenféleképpen megkíván.
Egy fontos ingatlanpiaci vagy ingatlanfejlesztői szegmens még a kereskedelmi és ipari ingatlanoknak a területe. Ott mi a helyzet?
Szerencsére ott is örvendetes a jelenlegi helyzet. Ugye az ipari termelés növekedik, ennek köszönhetően több raktárterület kell, több iparterület kell. Magyarországnak az FDI, vagyis működő tőke vonzó képessége nagyon-nagyon jó, még a közép-kelet-európai régión belül is. Nyilván ez egy kormányzati gazdaságpolitikának a következménye, de ennek következtében új termelőgyártó vállalatok, vállalkozások költöznek be az országba, amelyeknek szüksége van ilyen ingatlanokra, és a kereskedelem bővülése pedig hozza magával azt, hogy hát nyilván annál több logisztikai területre van szükség. És a korábbi évek autópálya fejlesztésének köszönhetően a logisztikai központok száma is szükségszerűen bővülni kell, ennek számának is bővülnie kell, és ezt a fejlesztők próbálják lekövetni.
A három terület közül egyébként melyik a legkevésbé kockázatos, hogyha lehet ilyet mondani, lakóingatlan, iroda vagy kereskedelmi terület?
A lakóingatlanok fejlesztésének az átfutás ideje rövidebb. Ott ugye egy fejlesztő megtervezi, megépíti, eladja, visszafizeti a projekthitelét és realizálja az eredményét. A többi ingatlan fejlesztésnél az átfutási idő ez hosszabb, ez minimum 6-8-10 év, amíg el tudja adni ezt a projektet. Tehát ha ilyen szempontból nézzük, akkor a lakófejlesztésnek kisebb a kockázata. Viszont a lakófejlesztés volumene az egész más, mint mondjuk az irodafejlesztési volumen. Ott több a versenytárs, nagyobb a piaci verseny, ott ezért kisebbek az árések is. Ha a költségek elszállnak, akkor ott ugye a profit az kisebb lesz. Tehát ott, ha ilyen szempontból nézzük, akkor pedig az irodafejlesztés. Tehát ez mind-mind nézőpont kérdése. Általában van egy egészséges kockázatvállalási küszöb, akit mindenki a saját szigorúan bizalmas üzleti módszere alapján alkalmaz a piacon, ez a mi egyesületünkön belül is így van egyébként, és ez szerint hozza meg a döntéseit.
De a szempontok azért gondolom mégis nagyjából egész évvel azért azonosak.
A szempontok teljesen azonosak, csak az a kérdés, hogy az adott szemponthoz mekkora kockázatot rendelek, és azt mennyiben veszem figyelembe.
Illetve nyilván gondolom, hogy kérdés az, hogy ki valaki csak egy piacon érdekelt, és lehet, hogy valaki mind a hármon, nem? Tehát van,
így van, így van.
Egyébként visszatérve az ipar és a kereskedelmi ingatlanokra, itt ugye azt lehet látni például, hogy a kereskedelmi ingatlanokról beszélünk, hogy mondjuk a belváros régi bevásárló utcáin rengeteg üres üzlethelyiség van. Ilyen körülmények között az ember azt gondolná formál logikával, hogy hát nem építünk kereskedelmi ingatlant, mert van rengeteg üres terület.
Megváltoztak a vásárlói szokások. Az emberek nem az utcán sétálva vásárolnak, hanem bemennek egy adott épületbe, ahol kényelmesen le tudnak parkolni, és mondjuk 300, 400, 500 üzletet tudnak végiglátogatni két és fél órán belül, de ha van kedvük, akkor beülnek egy mozifilmre, vagy egy vagy egy étterembe is megvacsorázni, vagy ebédelni, de postát is tudnak feladni, vagy bankban is tudnak ügyet intézni ezekben az épületekben. Ez, hogyha valaki az utcán sétál, ezt mondjuk több 10 kilométer megtétele után tudja így ellátni, tehát megváltoztak a fogyasztói szokások. A sok üres üzlethelység a körúton, vagy a sétál utcákban, az mind-mind ennek a következménye, nem pedig a plázaépítésnek, hanem azért, mert megváltoztak a fogyasztói szokások.
Egyébként az, ugye azt mondta, hogy nyilván, ahogy haladunk, tehát az irodapiacon még hosszabbak az áthúzási idők, és a kereskedelmi ingatlanoknál még inkább hosszabbak, mint mondjuk a lakáspiacon. Tehát ugye 3-4-5-6 évről beszélünk. Ön látja azt, hogy mondjuk mi a 6-7-8-10 év múlva elkövetkező időszaknak a kereskedelmi ingatlanpiaca? Tehát, hogy mifelé megyünk?
Nem látom, csak azt tudom, hogy folyamatosan beszélünk erről, és valamennyi nemzetközi konferencián az egyik legizgalmasabb téma az, hogy a vásárlói szokások hogyan fognak megváltozni az online kereskedelem következtében. Mennyire lesz fontos az, hogy fizikailag átnézzen egy árut egy fogyasztó, vagy elhiszi, amit a képen lát, és annak megfelelően rendel. Mennyire fontos egy személyes élmény a vásárláshoz, mennyire nem az, hiszen ez mind-mind a vásárlási fogyasztói szokásokat érinti. Tehát mi beszélünk erről. Ez is mutatja, hogy az ingatlanfejlesztés mennyire komplex, hiszen ebben szociológusok és egyéb magatartáskutatók is, és egyéb futológiával foglalkozó tudományok képviselői is megnyilvánulnak, és élvezett hallgatni az előadásaikat, hogyha egy-egy ilyen konferenciára kijutunk.
És mire számítanak? Tehát most például mire készülnek az európai ingatlanfejlesztők, hogy szükség lesz-e bevásárló központokra 25 év múlva?
Azt mondják, hogy az üzletek helyett showroomok lesznek, ahol kvázi bemutatóteremként tudnak működni, ahonnan a mintatermékeket, a próbadarabokat haza lehet vinni. A vásárlás súlypontja áttevődik az online kereskedelmekre, online kereskedelmi platformokra, az internetes rendelésre, megváltoznak a fizetési szokások, a költési szokások, de a vásárlói élmény, az a személyes attitűd, amivel az ember egy terméket megvásárol, ez nem fog változni, tehát valószínűleg továbbra is szükség lesz valami fajta ilyen létesítményre, vagy egy üzletnek, vagy showroomnak nevezett fizikailag bejárható, megtekintető helyre.
Egyébként, ha mondjuk most a kereskedelmi ingatlanokat nézzük, vagy az ipari ingatlanoknak a piacát, akkor mondjuk az ország mennyire egységes piac? Úgy is kérdezhetném, hogy vannak csomópontok, ahol nagyon sok ilyen fejlesztés van, de ez oldódik valamennyire?
Ez a vásárló erőhöz kötődik, tehát azokon a környékeken, ahol a vásárló erő magas, azért magas a vásárló erő, mert az ott élők fizetése magasabb, több adót fizetnek, ezek mind-mind nyilvános adatbázisokból, kutatásokon keresztül felmérhetők, elérhetők, ott nyilván sűrűbb az ilyenfajta lefedettség, ahol pedig alacsonyabb, ott alacsonyabb, illetve más termékek, más árazással, más módon jelennek meg. Ipari ingatlanok esetében meg lehet, hogy pont fordított a helyzet, hiszen a kormány munkahelyteremtő programjának is köszönhetően számos termelőgyár, vállalkozás indít kifejezetten elmaradott térségekben projektet, hiszen ott kap több pénzt a kormánytól, az Európai Uniótól a beruházásához, tehát ott ez más. Logisztika pedig, a logisztikai iparág, a logisztikai központok iparág az pedig egy egyszerű logisztikai számításból kikövetkeztethető, hogyha valaki egy meghatározott régióban logisztikai ellátóként, szolgáltatóként kíván működni, akkor hova kellett tegye a csomópontjait.
Egyébként ugye beszéltünk nagyon sok fontos befolyásoló tényezőről, a finanszírozásról, a támogatásokról, kedvezményekről, az áfa mértékéről ugye a lakáspiacon, de mi az, amire mondjuk akárha így végigmegyünk rajta, mi az, amire például igazán érzékeny a lakáspiac? Nyilván ezekre mindegyikre, de mi az, ami emellett még számít?
Én ide sorolnám mindenféleképpen az építőipari kapacitáshiány problémáját. Tehát mi azt látjuk fejlesztő oldalról, hogy örvendetesen egy beruházási boomban élünk, hiszen nem csak magánberuházások tömkelege zajlik ma jelenleg az országban, hanem kormányzati, önkormányzati beruházások is. És ugyanazon az építőipari kapacitáson kell, hogy osztozzunk, amely egyébként leépült a válság alatt. A válság folyamán közel 80 ezer szakember távozott ebből a szektorból. Egyes szakértők szerint jelenleg is körülbelül 40 ezer, mások szerint minimum 20 ezer szakember hiányzik az az építőiparból, és ennek következtében kérdéses, hogy mind az összes tervezett projekt, amit a fejlesztők vagy a beruházók, és gondolok itt a államra is, vagy a kormányra is, meg tudnak-e valósulni. Tehát én úgy érzem, hogy ez a lakópiacon is probléma lesz. Rengeteg olyan projekt van a lakópiacon, aminek a kivitelezése még nem kezdődött meg, és nem tudni, hogy ki fogja építeni, miközben már vevőkkel, potenciális vásárokkal egyeztetnek a tulajdonosok. Ez egy kockázat. A másik kockázat pedig, hogy az építés költsége nagyon nehezen prognosztizálható, hiszen a fejlesztőnek meg kell jósolni azt, hogy mennyibe fog kerülni az építőanyag, illetve meg kell jósolni azt, hogy mennyibe fog kerülni az építkezés díja, tehát a kivitelezői költség, ami erre még rárakódik, és hogyha ez ilyen ütemben emelkedik, akkor itt bizony 20-30%-os eltérések is lehetnek, miközben az árazás, tehát a vásárlóval való megállapodás, az már ugye korábban megtörténik. És az a kérdés, hogy van-e akkora tartaléka a fejlesztőnek, hogy ezt áthidalja vagy sem?
Van. Úgy kérdezem, hogy mennyi van?
A felelős fejlesztők itt a nagy projekteknél nyilván kalkulálnak tartalékkerettel, ami elég jelentős összeg, és kalkulálnak tartalékokkal, mind műszaki tartalom vonatkozásában, mind pedig, hogyha díjemelés történik, mind pedig alternatív műszaki megoldások. A kisebb lakásfejlesztőknél én ezt nem gondolnám, hogy lenne, hiszen honnan lenne, ez nagyon tőkeerősnek kell lenni, és nagyon komoly tervező csapatnak, projekt előkészítő csapatnak kell lenni, aki mindezt meg tudja valósítani. Ráadásul ezek a nagyobb projektek, ezek a nagyobb beruházások hatékonyabb ipari építés technológiai megoldásokkal készülnek, tehát a fajlagos költségek alacsonyabbak, mint az ilyen kisebb kézzel vagy egyéb módon kivitelezett házaknál.
Tehát ez azt is jelenti, bocsásson meg, hogy ennek a kockázatát, mondjuk az építőipari kapacitásének a kockázatát inkább mondjuk a kisebb társasházépítések fogják viselni.
Én azt gondolom, hogy ha a lakásvásárlóként gondolom, akkor mindenképpen. Ha fejlesztőként gondolom, meg azt látom, hogy a nagyok is fogják érezni, mert őnekik is ugyanazon az építőipari kapacitásokon a nagy kivitelező cégek kapacitásán kell osztozni. Hiszen egy 500 lakásos lakótömb fejlesztést elég kevés építőipari kivitelező cég tud megcsinálni Magyarországon, és hogyha őnekik van egyéb megrendelése, akkor nem tudják vállalni azt az adott munkát. Tehát mindenféleképpen az összkapacitást is növelni kellene, a nagyvállalati, nagy kivitelezői kapacitást is, nem beszélve a kisebb vállalkozásokról.
Amikor a beszélgetésünk elején az 5%-os áfa kulcs meghosszabbításának a lehetőségéről beszéltünk, ami most 2019. december 31-ig van érvényben, akkor ugye ön már beszélt az áremelkedés lehetőségéről. Hogyha most azt nézzük, hogy sokat beszélnek arról, hogy az építőiparban a bérfelzárkózás az egyszerűen elkerülhetetlen, hiszen lassan tényleg nem lesz, aki építsen Magyarországon. Ennek az áremelkedési hatása mikor jelenhet meg? Akár az irodapiacon, akár a lakáspiacon, akár a kereskedelmi ingatlanok piacon, hiszen nyilván meg fog jelenni, gondolom.
Meg fog jelenni, sőt már részben meg is jelent. Tehát már érezni azt, hogy a kivitelező költségek növekedése ez jelentős, de hozzá kell tennem, hogy a tisztesség így diktálja, hogy a teljes építési költségen belül a kivitelező díja mindössze 25-30%, nem több. A többi 70% az a telekára, az építőanyagára, az energiaára, az engedélyezésre, a menedzsment díja, és hogyha mondjuk a kivitelezői költségek növekednek 60%-kal, az egész volumennak a 30%-át jelenti mindössze, tehát az csak 10-12%-os, tehát nem azért van lakásár emelés vagy irodabéleti díj növelés, mert a kivitelezők többet kérnek, hogy több pénzt tudjanak adni a vállalkozóiknak, csak részben ezért van. Minden más is drágul. Tehát a lakástermék, az irodatermék az ugyanolyan termék, mint bármi más, amit elő kell állítani nyersanyagokból, ez be kell fizetni a munkaerő árát, meg kell fizetni a nyersanyag költséget. Ha azok növekednek, akkor nyilván a termék ára is növekedni fog.
Melyik szegmensben lát egyébként legnagyobb kockázatot? Tehát amikor arról beszélünk, hogy áremelkedés, vagy mondjuk az ingatlanfejlesztőknél, amikor a tartalékot elviheti, melyik az a terület, vagy melyik az a szegmens? Nyilván egy fontos szegmens a munkaerőpiac, mondjuk az építés költsége, bár ugye csak 25%, ahogy mondta. Mi az, ami még igazán fontos kockázati elem?
Energiaköltségek, építőanyag ára, ami jelentősen növekedik. Ugye a kereslet növekedésnek köszönhetően jelentősen növekedtek a telekárak. Szerencsére a finanszírozás költsége viszont mindezt ellensúlyozni, mert olyan történelmén alacsony ponton van a hitelkamat, hogy annak köszönhetően olcsó forráshoz tud jutni a fejlesztő, és nem kell ezt a teljes egészében ezt a emelkedést áthárítania a irodabérleti díjra vagy a lakásvételára, mert kedvező forrásokon keresztül rövid távon le tudja finanszírozni az egész folyamatot. Tehát én ezt jelentős kockázatnak látom, de hozzáteszem, hogy két dolgot hozzátennék. Az egyik, hogy amikor árnövekedésről beszélünk, akkor azt ne felejtsük el, és főleg mikor lakásáról beszélünk, hogy a lakáspiacnak van olyan adottsága, hogyha az új lakásárak emelkednek, akkor a használt lakására is emelkedik. Ez pedig azt jelenti, hogy mindenki, akinek lakástulajdon van a birtokában, annak a vagyona is növekszik annyi értékben, hiszen magasabb áron tudja eladni. Tehát én mindenféleképpen egy kedvező gazdasági folyamatnak érzem, és egy viszonylag igazságos gazdasági folyamatnak, ezt mindannyian érezzük. Amikor az ingatlan piacon drágulás van, mi azt szoktuk mondani, akkor mindenki mosolyog, hiszen felértékelődik a saját ingatlan, és ha volt, akkor a lakótelkem, hogyha szántóföldön volt, akkor a szántóföldön fölértékelődik. Ez az egyik oldala. A másik oldala pedig, hogy azért volt itt egy reálbérnövekedés is, egy jelentős reálbérnövekedés is az elmúlt időszakban, ami vásárlóerőt javított a piacon, és hát ennek is általában mindig ez a hatása ugyancsak előfordul.
Ugye a mostani beszélgetésünknek csak az egyik apropója az, hogy az ingatlan piacon az az élénkülés tapasztalatú, és újra és újra, és szinte nap-nap jönnek ki új friss számok ezzel a kapcsolatban. A másik apropója az, hogy november 20-a az ingatlan fejlesztés napja, mert hogy ennek is van napja. Miért pont november 20-a?
5 évvel ezelőtt, amikor először elkezdtük ezt a ingatlanfejlesztés napja meghirdetését és megszervezését, egy olyan időpontot kerestünk, ami úgy gondoltuk, hogy egy jó szimbóluma annak, amit mi csinálunk. És ez az időpont azért lett november 20-a, mert 1849. november 20-án ezen a napon avatták fel a Lánchidat, a budapesti Lánchidat, ami azért is érdekes, mert ez egy tisztán üzleti beruházás volt, amit egy részvénytársaság kvázi kiemelt beruházásként, hiszen egy törvényciket is alkottak erről, üzleti pénzekből, befektetésekből, kötvényekből és hitelből finanszíroztak, cserébe koncessziót kaptak, és hitpénzt szedtek, amiből megtérült a beruházás, egészen addig még az állam ki nem vásárolta a koncessziót céget, és nem került állami tulajdonba.
De megtérült egyébként?
Megtérült természetesen, nem is kellett megvárni a 100 évet, hanem annál sokkal hamarabb megtérült. Az első ingatlan fejlesztés napján meg is jelentettünk egy könyvet erről, ami a Lánchi történet, ez a honlapunkon elérhető, bárki számára ingyenesen letölthető, ami szépen bemutatja ezt az egész projektet a nevezetes szereplőkkel. Ugye angol építészirodat tervezte, bécsi bankár finanszírozta, magyar főúri család sarja volt a kezdeményező, aki az országházban végvitte ezt a törvénycikket, tehát annyira összetett és komplex, és annyira jelentős volt Budapest főváros és a magyar történelem számára. Fővárosról még nem beszélhetünk, hiszen 1873-ban egyesült csak Pest meg Buda, de ha nem lett volna Lánchíd, akkor soha nem is egyesül, hiszen nem volt fizikai állandó összekötetés a két város között.
Ez a modell egyébként, amivel a Lánchíd épült, ma is működne?
Igen, ez egy klasszikus PPP beruházás lenne, amit egyébként sok más projektben megvalósítottak, de aztán mivel a koncesszió önmagában egy régi ismert jogintézmény volt, tehát nem egy magyar újítás volt, ők csak azt mérték fel, hogy hogyan lehet ezt a projektet megvalósítani, honnan lehet ezt pénzt előszedni, és ezt a modellt választották ki.
Takács Ernő, az ingatlanfejlesztői kerekasztal egyesület elnöke volt az Aréna ma esti vendégem. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallották. Köszönjük, hogy elfogadta meg kívásunkat.
Köszönöm én is.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Lavai Rihárd. Minden jót, viszont hallásra.